Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsor Thotmesz művészeti rovatában. Ezúttal egy sírfestményt választottunk ki, mégpedig Tutankhamen sírjából, egy olyan festményt, amit Önök bizonyára már jól ismernek, mégis elképzelésem szerint nagyon sok újat fognak róla hallani, ha csak nem követték nagyon komolyan figyelemmel a legújabb egyiptológiai híreket Tutankhamen sírjának az újra felfedezéséről. Mielőtt azonban belekezdenék ebbe, néhány társasági hírt szeretnék említeni. Az egyik hír, hogy szeptember utolsó hétfőjén megtartottuk ülésünket, és ezúttal az Osiris mítoszról volt szó Diodorosz Szikulusznak a feldolgozásában. A másik, hogy az Osiris földjén vetélkedő, a Szépművészeti Múzeum meghirdetésében elindult, nem olyan formában, mint az eddigiekben, mert január 4-től lesz a tényleges vetélkedő, most a kötelező iskolai közösségi szolgálatos gyerekeket várjuk a vetélkedő előkészítéseképpen tesztelésre. Másfajta feladataik is lesznek a diákoknak, akik jelentkeznek, különböző kiállításokról beszámolókat írni, kiállításokhoz kapcsolódó programokról, és különböző Egyiptommal kapcsolatos érdekességeket, eseményeket, számukra fontos elemeket megírni, bemutatni a kortársaknak. Ha valaki most megnézi az Osiris földjén honlapját, akkor látja, hogy változás észlelhető. Nagyon feltűnő a változás, hiszen a felső sorban a régebbi döntőnek a képeit lehetett eddig látni, most a legutóbbi döntőnek a képei is fölkerültek, azok is váltják egymást. Visszatérve tehát a mai adásunknak a témájára, Tutankhamen sírjának az északi faláról lesz szó. Ez a fal, hogyha valaki belép a sírkamrába, akkor szembe találja magát vele, tehát ez az volt a hátsó fala a sírkamrának. A többi falhoz hasonlóan sárga színűre festették a hátteret, és fehér színű ruhában látjuk az uralkodót, amint különböző istenek társaságában jelenik meg. Jobbról-balra haladva a sorban először egy királyt látunk, királyi fejékkel, pontosabban a kék koronához hasonló fejékkel, és ő mindkét kezét fölemelve a szájmegnyitó szertartásnak az eszközét tartja a kezében, és nyújtja Osiris felé, aki ezúttal nem más, mint a halott király. Az egyértelműség kedvéért mindkettőjüknek oda van írva a neve. Látjuk, hogy az egyik, aki a száj megnyitás szertartását végzi, Ai, a másik pedig Tutankhamen. Nem véletlenül Tutankhamen sírjában vagyunk. Ha megnézzük az egyes alakokat, akkor azt is látjuk, hogy a testszínük az egészen sötétbarna, a ruházat az, mint említettem, fehér, de Ai esetében a szempapokra jellemző párducbőrrel kiegészítve. Oly mértékben, hogy még az állatnak a feje is látszik, a mancsai és a farka is jól látszik, tehát itt nem egy köpenyről van szó, hanem a valódi állatbőrről, amit nyilván megfelelő módon kikészítettek, és magán viselte a szempap. Ezt a szertartást, az a halott király száj megnyitási szertartását mindig a következő uralkodónak kellett végeznie, ez egyfajta szabály volt az akkori Egyiptomban, a legitimációnak, a jogosultságnak a kifejezője, mint a család legidősebb fia, mindig ő végezte az apja, az elődöknek kiáró tiszteletadást, halotti tiszteletet, és az uralkodás esetében az utód, kvázi mint egy legidősebb fiú, mutatta be ezt az áldozatot. A száj megnyitás szertartásával kapcsolatban nagyon fontos tudni, hogy ez elengedhetetlen feltétele volt a túlvilági életnek, hiszen a száj megnyitása nem csak a száj megnyitását jelentette, hanem az egyes rituális cselekményekben egymás után a halott személynek mindenféle érzékszervét és mindenféle testrészét mozgásképessé tették, képessé arra, hogy elvégezze mindazokat a feladatokat, amiket el kell végezni ahhoz, hogy valaki élni tudjon. Ez az élet természetesen nem ebben a világban, hanem a túlvilágban történt, bár azt is tudjuk, hogy az egyiptomiak azért úgy gondolták, hogy a halottak visszajárnak ebbe a világba is, halottakhoz írt levelekről nem véletlenül hallunk, nem véletlenül készítettek ilyeneket, hogy ne kísértsék. Másrésztről pedig néha kifejezetten örültek, sőt hívták a halottakat, hogy segítsenek valaki mással szemben, akivel szemben úgy érezték, hogy tehetetlenek, talán istenek állnak mögötte, és az isteneket ők nem tudják befolyásolni, vagy nem tudják eléggé befolyásolni. A túlvilágon élő halott viszont sokkal közelebb van a túlvilági istenekhez, tehát az ő segítségével remélték megoldani a problémáikat. Tehát ilyen is van, ehhez is mozgásképessé kellett tenni a halott személyeket, és a fáraó sem volt ez alól kivétel. Hogyha Tutankhamennek ezt a sírját megnézzük, még nem említettem, de nagyon komoly lehetőségünk van, hogy minél alaposabban megnézzük az internet segítségével, ugyanis a Factum Arte egy olyan különleges lehetőséget biztosít számunkra, ahol, hogyha a 3W.factumfoundation.org-ban perjellel elválasztva pakba, azon belül perjellel elválasztva 210-be, azon belül szintén perjellel elválasztva a High kötőjel Resolution kötőjel Image kötőjel Viewer-be bemegyünk, akkor Tutankhamen sírját találjuk ott, mind a négy oldali festménye látható, és első pillanatban normál, hétköznapi, megszokott módon jelenik meg, viszont hogyha valaki többször rákattint, akkor átvált egy másik módozatba, egy olyan módozatba, ahol nagy mértékben nagyítható. A plusszal lehet természetesen nagyítani, illetőleg, hogyha valaki a pluszra rákattintott, akkor utána a képre kattintva tovább tudja a nagyításokat végezni. Ha ezt megcsináljuk, akkor közelebb kerülünk, jobban meg tudjuk nézni az ábrázolt személyeknek a vonásait is, és érdemes ebből a szempontból megnézni, kinagyítani a két arcot is. Egyrészt Ainál nagyon furcsának fog tűnni, hogyha az ember megnézi, hogy hogyan ábrázolták az állát. Egy ilyen kis dudor van, egy olyan kis plusz áll kidudorodás, mint amilyen az Amarna-korban, a késői szakaszban Nofertitinek az ábrázolásainál szokott lenni, és amit szemmel láthatóan vastagabban kihúztak, mint az arc további részeit. Nem véletlenül 2012-ben a Getty intézetnek a régészei nagyon komoly felméréseket végeztek itt, hiszen tudjuk a Tutankhamen sírnak a megóvása érdekében, még Zahi Hawass kötötte meg azt a szerződést, amelyikben a sírnak a másolatát tervezték elkészíteni, illetőleg el is készítették már azóta, hogy a turisták, látogatók a pontos, egy az egybeni másolatot tudják megnézni, ne az eredetit leheljék be, mert a nagy látogató tömeg miatt a sírnak a festményei romlásnak indultak. Tehát ezt megakadályozandó nagyon pontos felméréseket készítettek restaurátori munkával és dokumentációt. Ezt a dokumentációt dolgozták fel és helyezték el az internetre, tehát itt most már annyira kinagyítható, ahogy így nyomom a gombot. A nagyítás során odáig eljutottam, hogy már maga az alak nem is látható, sokkal jobban ki van nagyítva, mint a valóságban, ahogy az ember ott látja. Tehát azt is lehet látni, hogy milyen egészen apró kis hajszál repedések vannak a festéken, hogyan alakult a festéknek a sorsa, illetőleg egészen apró, még néhol az ecsetvonások is kivehetők. Ezt a föllemozgatással lehet elérni, tehát hogyha az ember a fölle, jobbra, balra, nyilakra kattint, akkor tud így haladni a különböző irányokban. A mínusszal természetesen csökkenteni, kicsinyíteni tudja. Így például eljutottam most a füléhez, Ai személyének, és a fülét nézve ott is lehet látni, hogy vannak egészen vastagon húzott és természetesen vékonyan húzott vonalak is, és sajnos elég sok helyen sötétbarna, fekete foltok láthatók, amik a romlásnak a jelei. Most megint egy kicsit lekicsinyítem, hogy ne ezeket a teljesen apró részleteket lehessen látni, és az egész arc így megtekinthető, és lehet látni, hogy bizony ebben is több helyen ott vannak a repedések, tehát bőségesen van mit tenni vele. Ugyanakkor azt már nem lehet látni, az csak a Getty restaurátori felvételeknek a különböző fényáteresztő képességű felvételeinek a segítségével lehetett ez alá, a szemmel látható réteg alá jutni, és arra az érdekes megállapításra jutottak, hogyha valaki megnézi Ainak a szemét, ott a szemgolyó körül egy fehér rész van. Ez a fehér rész az eredeti vakolatra festett fehérnek a nyoma, és a sárga alatt is ugyanezt a fehér réteget fedezték föl, tehát itt eredetileg ezt a falat végig mindenütt fehérre festették, és a fehérre rajzolták rá, majd festették ki azokat az alakokat, akiket most lehet látni a falon. Később azonban valamilyen okból kifolyólag ezt a fehér réteget és csak a hátteret, mert akkor már ott voltak a festmények, átfestették, és így lett sárga színű a fal. Ezt a sárgát azonban, hogyha összehasonlítjuk, a képen van egy pici háromszög, erre, hogyha rákattintunk, akkor a többi falat is meg lehet nézni, illetőleg meg lehet nézni azokat a felvételeket, amik a festés alatti részt mutatják, tehát a vakolatot tulajdonképpen, és ott rákattintunk egy másik képre, akkor kijön a másik képnek a jelenete, amit ugyanígy lehet növelni és csökkenteni. Na most azért is érdemes ezt megnézni, ezeket a képeket, mert hogyha összehasonlítjuk a sárga színt már a kinagyított képen, akkor észrevesszük, hogy valamivel élénkebb, egy árnyalattal élénkebb ennek az északi falnak a sárga háttere, mint a másik három falnak a sárga háttere. Azoknál a falaknál a Getty restaurátorai a felvételek során arra az eredményre jutottak, hogy ez a fehér alsó háttérréteg hiányzik róluk, eleve sárgával készítették el az alapozást. És a sárgára festették a különböző jeleneteket, csak ismétlésképpen, tehát most az északi falnál vagyunk. Ettől jobbra van az a rész, ahol a kincses kamrába be lehet menni, és ott a temetésnek a mozzanatai láthatók, amint a gyászolók sorban haladnak a temetésre. A túloldalán van a 12 órát jelképező pávián, illetőleg isteneknek a sora, és a rákövetkező részen, azon a részen, amit a bejövetelkor, mivel nem tudták, hogy a belső oldalon is festve van, tulajdonképpen tönkretettek, ott pedig istenekkel való találkozás van, Anubis és Háthor istennők között látható a fáraó. Mind a három további jelenetnél meg lehetett figyelni, megállapították a Getty restaurátorai, hogy eleve sárga alapozás volt. Hogyha megint visszatérünk a mi falunkhoz, még egy dolgot érdemes megfigyelni, illetőleg, ahogy kinagyítjuk a képet az arcokra visszatérve, érdemes megnézni, hogy a szemeket hogyan alakították ki. Összehasonlítva Ainak és Tutankhamennek a szemeit, az a bizonyos sminkvonal a halott Tutankhamennél meg van rajzolva, az összes többi személynél nem rajzolták meg ezt a sminkvonalat. Ha az orr vonalát nézzük, és mondjuk összehasonlítjuk Tutankhamen Oziriszi alakjának az orr vonalát, a mellette levő fáraónak az orr vonalával, akkor is azt látjuk, hogy ez a kettő nagyjából egyforma, szemben Ainak az orr vonalával, ahol ott egy kisebb fajta törés figyelhető meg. Tehát eltérő az arc megformálása itt is, meg ott is. Azt is észrevehetjük, összehasonlítván az egyes vonásokat, ahol megrajzolták a fejnek az alakját, hogy Ozirisznál sokkal vékonyabbak ezek a vonalak. Ainál pedig vastagabbak. Na most megállapítást nyert, hogy nem véletlenes sem, hanem újra festették, tehát egy újabb réteg festést körvonalrajzot alkalmaztak az Osiriszi alaknál, és ezzel némileg átalakították az arcnak a megjelenését is. Osirisznál természetesen a szokásos attribútumai is jelen vannak, tehát kezében ott tartja a légycsapót, de ezúttal mindkét kezében légycsapót tart, és van egy amulettje is, hiszen tudjuk, hogy Osirisznek amulettekre is szüksége volt, ezúttal egy szárnyas karabeusz az egyetlen amulett, amit nála látható. Természetesen az Uzeh Kallér is díszíti a vállait, és fején pedig az Atef korona van. Tehát ő van jobb oldalon, ha kicsit tovább haladunk, akkor tőle balra van a következő jelenet. Ennél a jelenetben Tutenkámen a királyi ureuszos diadémot viseli, hátul látjuk a diadémnak a két szalagját, elől pedig az ureusz ágaskodik, vele szemben pedig egy istennő, a föliratból tudjuk, hogy Nút istennőről van szó, ő vele találkozik, ő fogadja be az istenek közé tulajdonképpen. Ha a Nút istennőnek a kezeire nézünk, a vízjeleket látjuk ott, tehát az éltető vizet mutatja, azt a vizet, ami az ősi keletkezésnek a vize, a világ létrejötte, a Núnból történt, Nút istennő a legősibb teremtő istenségek egyike, tehát ő újját teremti a meghalt fáraót. Először tehát Ai részére biztosította azt, hogy az egyes szervei, tagjai mozgásképesek legyenek, most pedig Nút istennő lehetővé teszi azt, hogy ne csak mozogni képesek legyenek mechanikus mozgásra, hanem élni tudjon ebben a formájában. Itt Tutenkámen egy pálcát tart, az egyik kezében, másik kezében pedig a jogart, a buzogányos jogart fogja. Még tovább, hogyha haladunk bal felé, mert ugye az eseményeknek a sora balra irányul, akkor pedig azt látjuk, hogy Tutenkámen ezúttal már a csíkos nemes koronát viseli, és egy zöld arcú Osirisz istennel találkozik, aki Henti Imentet, tehát a nyugatnak az élén való, Néter Nofer, tökéletes isten, és maga a halott, korábban Osiriszként látott, majd diadémot viselő, itt nemes királyi koronát viselő halott, megöleli Osiriszt, aki szintén őt is öleli. De nem ketten vannak a jelenetben, hanem hárman. Tutenkámen mögött ugyanis, a kartusából ezt egyértelműen lehet tudni, hogy itt Tutenkámenről van szó, mögötte ugyanis egy másik szakállas ifjú áll, akinek fekete haja van, és a feje tetején ott látunk egy kis kendőt, a kendő fölött egy K-jelet, a két kart, ami az égnek emelkedik, jelezén, hogy itt Tutenkámen K lelkéről van szó, és K nehetként, tehát erős bikaként van, ez egyúttal egy szójáték is. A K ugyanis nem csak a K lelket jelöli, hanem a bikát is jelöli. Tehát itt K nehetként a K lelke öleli át Tutenkáment is, tehát együtt mennek Osirisz elé, hogy teljes életet tudjon élni a túlvilágon, és a fején még egy dolog van, egy sólyom madár. Tehát Hórusként, uralkodóként találkozik Osirisszal, ezt hangsúlyozza a jelenet. És örök életet fog kapni természetesen a nyugatiak között élve. Valamennyiükön Uzeh Kallér van, és Osirisz ebben az esetben nem tart a kezében jogart, hiszen mindkét kezével Tutenkáment fogja meg, az ő melleire helyezi a kezeit. A Getty alapítványnak a vizsgálatai során még egy érdekességre fölfigyeltek, nevezetesen arra, hogy más technikával készültek ezek a képek, mint a másik három falnak a képei. Itt ugyanis nem lehet semmilyen előfestett rácsvonalat találni, ami jellemző volt az egyiptomi festészetre, hanem vésetekkel jelölték az egyes rácsoknak a helyét, és ez a rácsozás méretében megint csak nem egyezett a többi háromnak a rácsozásával, az amarnakorban szokásos 20 kockás rácsot készítették el, tehát a szemvonal és a talp között 20 egységre osztották a területet, míg a másik három falnál a 18 egység található e között a két pont között, ami egészen más stílust jelez, egészen más szokásrendszert. Mindezeket a megfigyeléseket lejegyezték, és Nicholas Reeves, amikor a Seven Mapping Projectben, tehát Théba feltérképezésénél megnézte ezeket a képeket, megvizsgálta a felvételeket, nagyon érdekes dolgokat fedezett föl, és nagyon komoly következtetésekre jutott, amely következtetések jelenleg az egész világot foglalkoztatják, nem csak az egyiptológusokat. Mielőtt erre rátérnék, hogy mit vett észre, egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak. Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és Tutenkámen sírjában. Az északi falat vizsgáltuk eddig, annak a hagyományos, megszokott ábrázolásait néztük meg. Nicholas Reeves azonban friss szemmel figyelte meg, nem csak arra figyelt föl, hogy például a körmöket fehérre festették a kezeknél, hogy nagyon részletesen minden apró részletet átgondoltan készítettek el, hanem arra is fölfigyelt, hogy a Factum Arte-nak a felvételein, ahol a festés alatti réteget mutatták meg, szokatlan elváltozások figyelhetők meg. Van olyan, ami már megfigyelhető szabad szemmel is, mert hogy hajszálrepedés formájában jelen van a festményen, de több olyan van, ami tulajdonképpen még a festmény alatt van, úgyhogy csak ezeknek a felvételeknek a segítségével tűnt elő. Ez a megfigyelés pedig azt mutatja, hogy itt több helyen a repedések egyfajta körvonalat adnak ki, olyan körvonalat, aminek alapján két átjáróra lehetett következtetni. Mégpedig az egyik átjáró éppen ennél az északi falnál volt, a másik átjáró pedig a mellette levő nyugati falnál. Ezen az északi falon azonban nem csak egy átjárónak a nyomát fedezte föl, hanem egy másik, függőleges elváltozás is föltűnt neki, egy olyan elváltozás, amit szabad szemmel tulajdonképpen nem is lehet látni, csak ezeknek a felvételeknek a segítségével, illetőleg, hogyha a nagyon apró részleteket észreveszi és összeilleszti. Nos, ennek a segítségével kiderült az is, hogy nagyjából középtájon egy függőleges vonal fedezhető föl, egy olyan vonal, ami minthogyha szinte ketté osztaná függőleges irányban ezt a falat. Ez a vonal pedig, hogyha meghosszabbítjuk merőlegesen a falra, a sírkamra előtti kamrának a falával esik egy vonalba. Ebből kiindulva, meg a vélhetően átjáróknak a nyomai alapján kezdett elgondolkozni Nicholas Reeves, hogy mi lehet ennek a magyarázata. Nagyon érdekes következtetésre jutott, lázban tartva ezzel az egész világot, ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy Tutankhamen sírja mögött egy másik sír is kell legyen. Egy olyan sír, amit nyilvánvalóan Tutankhamen tudtával készítettek, és amelyik sírnak nagyon fontos szerepe volt a királyi kultuszban. A királyok völgyébe tudjuk, hogy nem csak királyok temetkeztek, hanem királynők is, olyan királynők, akik uralkodtak, illetőleg a királyi családhoz nagyon közel álló személyek, mint Tuja és Juja például. Tehát mindenképpen olyan személynek a temetkezése kellett itt még legyen Tutankhamen előtt, aki nagyon szorosan kötődött a királyi családhoz, és feltételezése szerint szorosan kötődött az Amarna korhoz is. abból a felfedezéséből kiindulva, hogy tulajdonképpen itt ez a sírkamra, az aranykamra, hogy az egyiptomiak tartották, ezért is lett sárgára átfestve ez az északi fal. Ez tehát eredetileg nem sírkamrának készült, hanem az előtte levő előkamrával együtt egy folyosót alkotott, és ez a folyosó ezek szerint feltételezhetően folytatódik ennek az északi falnak a jobb oldalán, tehát ott, ahol Ái található, az ő alakja, meg Oziris alakja, aki ugye Tutankhamen ebben az esetben, és Tutankhamen másik formája, valójában egy átjárót rejt, egy olyan átjárót, ami mögött az eredeti sír folytatódik. Alaposan megvizsgálva ezeket a jeleneteket, és átgondolva azt, hogy más rácsozattal, más technikával készült ennek a falnak a festménye, mint a többi háromé, arra az megállapításra jutott, hogy ez az előző sírnak az eredeti festménye tulajdonképpen, amit Tutankhamen számára átalakítottak. Az átalakítás egy olyan felületen történt, ami nem sírkamra céljait szolgálta, hiszen fehér volt a fala, nem az aranykamra volt, vagyis az aranyát helyettesítő sárga szín díszítette a falaknak a hátterét, tehát itt ez egy korábbi része volt egy sírnak. Azt is átgondolta, hogy a 18. dinasztia korában hogyan temetkeztek, milyen sír formába temetkeztek az uralkodók. Mindenütt megfigyelhető a királyok völgyében, hogy az uralkodók ekkoriban egy L-alakú sírépítményt vettek birtokba, ennek az L-alaknak az egyik végpontja felé esett a sírkamra, egy másik részén pedig, ahogy oda haladtak, volt egy olyan rész, amit kultikus kútnak szoktunk nevezni, mert hogy ott erősen lemélyült, részben a sírrablóknak szánták akadályképpen, részben pedig a különböző gonosz szellemek is megtorpanhattak, ugyanis egy falat is szoktak idehúzni, ami elválasztotta, lezárta a sír többi részétől. Arra az eredményre jutott, hogy egy ilyen falnak a részéről lehet szó. Na most, ha tekintetbe vesszük, hogy milyen törvények szerint készültek az északi falnak a festményei, akkor egyértelmű, hogy ez nagyon erősen az amarna stílusra vonatkozik. Tutankhamen előtt amarna kori királyi személynek készült tehát ez a sír. Az is megfigyelhető, hogy ez a bizonyos derékszögű elfordulás az uralkodók, a férfiak esetében bal felé történik, a nőknél viszont jobb felé fordultak el. Itt az elfordulás jobb felé van, tehát egy női temetkezésről van szó. Hatshepszutnak a királynéi sírjával összehasonlítva meg lehet állapítani, hogy lényegében nagyon hasonlít hozzá alapszerkezetében, tehát ebből arra is lehet következtetni, hogy egy nagyon előkelő, a királyi feleség rangján, főfeleség rangját betöltő személy számára készült. Történelmileg, ha átgondoljuk az amarnakort, illetőleg az a körüli időszakot a királynék szempontjából, akkor tudjuk, hogy Echnatonnak több királyi felesége is volt, de egy főfeleség volt, az pedig Nofertiti. Tehát felmerül annak a gyanúja, hogy itt eredetileg ez a sír Nofertiti számára készült, még akkor, amikor Thébában lakott Echnaton, tehát Tellen Amarnának az alapítása vagy az odaköltözés előtt. Van egy másik érdekesség Nofertitivel kapcsolatban, nevezetesen az, hogy Nofertiti egyszer csak az amarna korban eltűnt. Nem beszélnek róla többet a források, és ez természetszerűleg a kutatókat különböző feltételezésekre ösztökélte. Az egyik ilyen feltételezés, hogy a helyzet jelentősen megváltozott, amikor Echnaton társuralkodót vett maga mellé, ez a társuralkodó pedig Noferneferu-re névre hallgatott, és vannak olyan feltételezések, Nicholas Reeves is azok közé tartozik, aki ezt elfogadja, helyesnek tartja, hogy ez a bizonyos személy valójában nem volt más, mint Nofertiti, új formában uralkodóként lépve föl, mint társuralkodó. És ha ez igaz, ha ezt elfogadjuk, Nicholas Reevesnek a gondolatmenetét követve, akkor a következő lépés az az, hogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez a sír a királyok völgyében valójában Nofertiti számára készült, mármint társuralkodó, tehát valóban nagyon magas szinten levő uralkodó. Sőt, Echnaton halála után egyeduralkodó, igaz, hogy csak rövid ideig, de Szemenkáré irányította az országot. Ennek a háttérismeretnek a birtokában nézte meg ismét Nicholas Reeves ezt a sírfestményt, és átértelmezte tulajdonképpen, azt mondván, hogy akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy valójában, ha Nofertiti sírjáról van szó, akkor Nofertitire vonatkozott eredetileg ez a festmény is, hiszen Tutankhamen temetkezése előtti időszakról van szó. Tutankhamen temetkezési előtti időszakról minden valószínűség szerint akkor magát Tutankhament látjuk itt Ai fölirattal. Eredetileg ő volt itt, és az az Osiris, akinek a száját megnyitja, az valójában Nofertiti. És ha most ilyen szemmel nézzük meg Ainak az alakját, akkor az a kettős áll, amit megfigyelhetünk, szemének az alakja, az orrnak a megformálása, mind-mind olyan vonás, ami az amarnakori gyermekábrázolásoknál, Tutankhamen gyermekkori ábrázolásainál szokott megjelenni, tehát nagyon is könnyen elképzelhető, hogy a száj megnyitást végző személy nem más, mint a gyermek Tutankhamen. Vele szemben akkor pedig természetszerűleg Nofertiti van, akit viszont alaposan átfestettek jelen esetben. Ebből kiindulva a többi személynél is arra lehet gondolni, hogy valójában eredetileg Nofertiti volt, csak átfestették, alkalmazták Tutankhamenre. Természetesen ez addig nem tény, csak egy nagyon komoly lehetőség, amíg a föliratokat is nem fogják megvizsgálni, hogy azok alatt milyen más felirat található, hogy ezek a bizonyos nevek, amik kartusban szerepelnek, valóban átfestett neveke. Az viszont tény, hogy a sírnak a festményeit nem egyszerre készítették, hanem egymás után két különböző fázisban. Ha két különböző fázisban készült, akkor ennek mindenképpen volt oka, és mivel itt teljesen le van zárva egy átjáró, ennek az átjárónak az oka kettős értékű lehetett. Az egyik, hogy egyrészt elrejtett egy továbbvívő utat, másrészt pedig mágikus védelmet biztosított, hiszen különböző isteneknek a társaságában jelent itt meg az uralkodó. Következő kérdés, hogy valóban egyedülálló jelensége egy ilyen elrejtő falnak az építése, Tutankhamen sírjánál egyedi különlegességről van ez szó, vagy pedig ilyen máskor is előfordult, mert az azért mindenképpen egyfajta megerősítés. Ha körülnézünk, akkor kiderül, hogy az új birodalomban, de később is a sírokban, még a fáraók sírokban is készítettek ilyen félrevezető festményeket. Önmagában Tutankhamen sírjában is volt egy másik, hiszen a sír kamrába bejövetelkor tönkretették azt a festményt, amit az elfalazott bejáron volt. Carter igen sokat elmérkedett azon, hogy hogy tudta megfesteni azt a festményt, ami tönkrement az átjáró átnyitásakor a festő. Hogy tudott utána kijönni, és ugye tudjuk, hogy arra megállapításra jutott, hogy az alapzatát körbe a sírkamrának nem festették meg, egy csíkon, földvonalon állnak maguk a megfestett személyek, tehát ez azt jelenti, hogy azon az alsó részen ott kúszott ki, majd falaszták be a festő után a sírkamrát, ezzel zárva le a betörők ellen, így biztosítva az örök nyugalmát az uralkodónak. de ugyanakkor ez a jelenség más sírokban is megtalálható, tehát nem egyedi, kizárólag Tutankhamenre jellemző. Következő kérdés, mi lehetett a funkciója annak a kamrának, amelyikben egy fehérre festett fal volt, és ez a fal elzárta egy folyosónak a továbbvívő útját. Erről a kérdésről pedig zene után fogunk beszélni. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak. Tutankhamen sírjában járunk, a Thotmesz művészeti rovat keretében, és a sír északi festményéről beszéltünk, ahol egymás mellett egy szájmegnyitás szertartása, egy nuttal való találkozás és újjáéledés, majd pedig a fáraó és Ká lelkének a találkozása Ozirisszel, aki átöleli, tehát magához fogadja az uralkodót. Ezzel a festménnyel kapcsolatban több rendhagyó dolgot fedeztek fel az utóbbi időszakban. Kiderült, hogy fehér alapra festették először, és csak utólagosan festették át a sárga aranyszínre a hátteret. Magukról az egyes figurákról pedig azt is megállapították, hogy technikailag, körvonalak szempontjából egyaránt eltérnek a sírkamra többi falán látható jelenetektől, annál korábbi módszerrel készültek, korábbi stílusban készültek, egyértelműen az Amarna kornak a jegyeit viselik magukon ezek az alakok. Mindezek alapján Nicholas Reeves arra a következtetésre jutott, hogy ez a fal eredetileg nem Tutankhamen számára készült, hanem egy másik uralkodó számára. Miután sikerült megállapítani a különböző modern technikai mérésekkel, világításoknak a segítségével készült dokumentációban, hogy ezen a falon, tehát az északi falon, annak pedig a jobb oldali részén egy függőleges elválasztást lehet megfigyelni, még a fényképen is látszik, hogy egyfajta feszültség van a falban, amit a festék tűnik eltakarni, de az sem teljesen már több ezer év alatt. Úgy tűnik, hogy a különböző anyagoknak a mozgása már láthatóvá vált. Tehát arra lehet következtetni, hogy van egy olyan függőleges vonal, ami két részre osztja ezt a festményt, és ez a vonal egybeesik az előkamrának a falával. Tehát úgy tűnik, hogy itt egy nagyon széles folyosó volt. Kérdés, miért volt szükség ilyen széles folyosóra? Ezzel kapcsolatban Nicholas Reeves úgy gondolja, hogy azért volt szükség, mert nagyméretű királyi temetkezés, királyi pompa tárgyait kellett itt átvinni, és csak miután ezeket átvitték, olyan jellegűt, mint például Tutankhamennek a nagyméretű náosza, azután falaszták be, és készítették azt a kis átjárót, amit a végén megint csak elfalasztak, eltüntettek, és lefestettek ezekkel a festményekkel, részben azért, hogy védjék, részben pedig azért, hogy elrejtsék a sírnak a további részét. De ha így is tettek, milyen célt szolgálhatott ez a helyiség, amit így leválasztottak? A fehér színből kiindulva egyértelmű, hogy ennek a sírkamrához semmilyen köze eredetileg nem volt, és amúgy is a sírnak az előső részén van. A korszaknak a sírjai ugyanis derékszögben megtört vonalat alkotnak, és jóval hosszabbak a sírkamra előtti folyosó részek, tehát itt mindenképpen valami másra kell számolni. A törés után nem sokkal szokott lenni a sírokban egy úgynevezett kút, amelyik kút után gyakran figyelték meg, hogy leválasztották a sírt, minthogyha véget érne. Itt is minden valószínűség szerint erről van szó, már csak azért is, mert ez a kamra egy kicsit lejjebb van, alacsonyabb, mint az előző rész. Tehát itt is, minthogyha csináltak volna valamiféle mélyedést, amit azonban nem a szokásos, több méter mély üregre alakítottak. Következő, hogy vajon kié volt akkor ez a sír? mint mindnyájan tudjuk, Nikolász Reeves Nofertitit gondolja a sír eredeti tulajdonosának, mégpedig azért, mert hogyha körülnézünk Tutankhamen elődei között, hogy ki az a nő, aki uralkodói rangra emelkedett, akkor tulajdonképpen nem sok személyről beszélhetünk, elméletileg ugye tudunk például Kiáról beszélni, aki királyi feleség volt, de akiről nagyon keveset tudunk, és aki eltűnt a szemünk elől, viszont az ő sírját úgy tűnik, hogy valamikor valakik már meglátogatták, mert halotti emlékéből kanopusz edényt például találtak. Ezzel szemben Nofertiti, a másik főfeleség, a híresebb, az első főfeleség viszont, nem tudjuk, hogy hol temetkezett el, temetkezési mellékleteiből eddig még semmi sem került elő. Ez a sír pedig egy olyan személy számára készült, közvetlen Tutankhamen előtt, aki uralkodott, ugyanakkor nő volt. Tehát minden valószínűség arra mutat, hogy ez lehet Nofertitinek a sírja. Hogy valóban az ő sírja lesz-e, azt majd meglátjuk. Egy biztos, az egyiptomi régészeti hivatalban nagyon komoly tárgyalások folynak ezzel kapcsolatban, és bejelentették azt, hogy valamilyen módon meg fogják kísérelni, kideríteni, hogy mi van emögött a fal mögött. Ennek persze nem tudjuk még mi a módja, novemberben szeretnének majd hozzákezdeni, addig az előkészületek folynak, illetőleg az eszmecserék, hogy hogyan lehetne ezt a legbiztosabban megtudni. Van egy olyan elképzelés, van egy olyan lehetőség, hogy ilyen kígyó felvevőt egy kis lukon átjuttatnak a következő helyiségbe, és azzal lefényképezik. Ezzel kapcsolatban azonban fölmerült annak a kérdése, hogy az a rész több ezer éve le van falazva. Vagyis ott más a levegő, mint a kinti levegő, és vannak, akik attól félnek, hogyha a sír levegője beáramlik ebbe a folyosó részbe, akkor tönkreteheti az ott levő tárgyakat és festményeket. Nikolász Reeves ugyanis azzal számol, hogy itt nagyon komoly tárgyakról, igazi királyi temetkezésről lehet szó, hiszen ide tényleg nem hatoltak be sírrablók. Tutankhamen sírjába tudjuk, hogy kétszer is bejutottak, röviddel egymás után, de mind a két esetben csak rögtön használható dolgokat vittek el, abból is keveset, annál nagyobb rendetlenséget okozva, mert hogy nyilvánvalóan kevés volt az idejük, nagyon kellett sietni. Ilyen körülmények között pláne egy telepakolt, kincsekkel telepakolt sírban nem nagyon tűnhetett föl nekik, hogy hol van folytatása ennek a sírnak, meg különben is éppen elég szajrét találtak az első részben, nem tudjuk, hogy nem gondoltak-e arra, hogy majd később visszatérnek, és akkor még beljebb is hatolnak. De az is elképzelhető, hogy Tutankhamen körülbelül 10 évet uralkodott már, amikor meghalt, váratlanul halt meg, nem készült még sírja. Tehát olyan sírba kellett temetkezni, ami akkor éppen elérhető volt, és ez volt az elérhető sír. Eddig úgy gondolták, hogy egy előkelő egyiptomi személynek a magány sírjába helyezték el. Most Nikolász Reeves úgy gondolja, hogy nem, abba a sírba, amit éppen ő volt az, aki anyjának, Nofertitinek a rendelkezésére bocsátott, befejezett, aki szintén nem készült még a halálára, túl rövid ideig uralkodott Szemenkáré néven, ahhoz, hogy sírt építessen magának, meg sír felszerelést készítessen. Úgyhogy az ő esetében azt feltételezi, hogy a tulajdonképpen Echnaton számára készült temetkezési kellékek voltak azok, amiket felhasznált, erre számít, ezt reméli a kutatások folytatása eredményeként. Tutankhamen sír mellékleteit megvizsgálva pedig az a furcsa megállapítás jött létre, hogy azoknak jelentős része eredetileg nem az ő számára készült, egy nő számára készült több minden, tehát úgy tűnik, hogy Nofertitinek a sír mellékleteit nagyon jelentős mértékben használta föl Tutankhamen a saját sírjának a felszerelésére. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk, hogy novemberben valóban megnézzék, hogy mi található itt a fal mögött. Említettem, hogy ez azért nem rizikómentes dolog, már csak a levegő miatt sem, úgyhogy ezért merült föl az, hogy ezt a bizonyos kígyós kamerát, ezt úgy engedjék át a falon, hogy mögötte ne tudjon levegőbe jutni, tehát megfelelő módon elzárva a külvilágtól. Még egy dolgot még, mielőtt még befejezzük a műsorunkat, hogy emellett a fal mellett a nyugati oldalon van egy másik fal, ez a másik fal pedig a 12 órát jelképező majmot mutatja, valamint isteneknek a sorát élén máttal, amint vonulnak oda a Tutankhamennel együtt megjelenített istenekhez, valamint egy hajót, a napbárkát, ahol Skarabeusz formájában a napisten van, tehát jelképezve azt, hogy vele együtt fog majd utazni Tutankhamen. Na most ez a fal, mint tudjuk, egyértelműen már az ő számára készült. Ezen a falon is található egy kis mélyedés, ahogy az összes többi falon is, tehát az ebből előbb említett északi falon is. Amulettek számára a 4 égtáj mindegyik feléből érkező veszélynek az elhárítására. Viszont ezen a falon is Nicholas Reeves fölfigyelt arra, hogy vannak repedések. Megvizsgálván ezeket a repedéseket, kiderült, hogy itt is valószínűsíthető egy átjáró. Na már most, ha itt is valószínűsítjük az átjárót, akkor itt egyértelműen ez Tutankhamenhez tartozik, tehát Tutankhamennek egy újabb kincses kamrája megfelelő leletekkel együtt. Nem elképzelhetetlen legalábbis. Ha így nézzük a sírt, akkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy tulajdonképpen Tutankhamen sírja nem annyira rendhagyó, mint amilyennek 100 évig gondoltuk, hanem egy fél sír, vagy még annyi sem, tehát azért tűnt csak ilyen szokatlannak, mert eddig még nem volt megfelelő idő, mód arra, hogy a teljes egészét feltárjuk, és hát ez bizony nem egyik napról a másikra fog történni ezután sem. Nagy gondossággal, elővigyázatossággal kell járni, kár lenne, ha bármi baja történne a meglevő, most is látható festményeknek. A munka előkészítése folyik tehát, és novemberben izgatottan várjuk, hogy mi lesz a folytatás. Még egy gondolat, miért nem vette észre Howard Carter, hogyha valóban itt van még két sírkamra, hogy ott van sírkamra. Ennek két oka is lehetséges, az egyik, hogy annyira sok lelet volt, hogy eszébe sem jutott már, hogy alaposabban megvizsgálja a festményeket, a másik pedig az, hogy nagyon jól el voltak rejtve, nagyon gondosan lefestve, és hogyha szabad szemmel nézi valaki ezeket a festményeket, és kifejezetten nem keresi rajtuk ezeket a hajszálrepedéseket és a hajszálrepedések közötti összefüggéseket, akkor bizony még ma sem fedezi föl. Tehát a technikának az előre haladta tette lehetővé ennek a felfedezését, részben azért, hogy önmagában léteznek ezek a repedések, másrészt pedig olyan szempontból, hogy alá lehetett nézni a festékrétegnek. Mindezek után búcsúzom most kedves hallgatóinktól, ajánlom, hogy nézzék meg maguk is ezt a honlapot, érdemes a részletekben elmerülni, jövő héten pedig ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!